Isten igét Máté evangéliumából olvasom, a 6. fejezet 13. versének első részét. Ne vigy minket a kísértésbe. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt bármit mondanék, szeretnék valamit felolvasni, ami nagyon-nagyon pontosan leírja azt, hogy hogyan lehet nekünk keresztényeknek a kísértésre tekinteni valamit Luther Mártontól. A kísértést elszenvedjük, de nem egyezünk bele. Nem visz kísértésbe, tehát azt jelenti, hogy erőt és kitartást ad ellenállásra. De a kísértést nem távolítja el, és nem szünteti meg. A kísértést és a fölgerjedést nem is kerülheti el senki sem, hiszen testben élünk és környékez az ördög. Nem is lesz soha másképpen. Kísértést kell elszenvednünk, sőt, benne kell élnünk. Itt azonban azért könyörgünk, hogy bele ne bukjunk, és meg ne fulladjunk benne. Mert két nagyon különböző dolog: kísértést elszenvedni, és beleegyezni, igenelni. Elszenvedni mindnyájunknak kell, ám bár nem egyformán, hanem egyeseknek többet és nehezebbet. Az ifjúságnak például főként a testétől, a felnőtteknek és az öregeknek pedig a világtól, a többieknek, meg akik lelki dolgokkal foglalkoznak, vagyis a keresztényeknek az ördögtől. De az ilyen elszenvedés senkinek sem árthat, mert akaratunk ellenére van, és szeretnénk tőle szabadulni. Ha ugyanis nem szenvednénk tőle, nem volna kísértésnek nevezhető. Az pedig a beleegyezés, ha megeresztjük a gyeplőt, nem állunk ellene, és nem könyörögünk ellene. Két dolgot rögtön megállapíthatunk, sokkal többet is, hogy az egyik az, hogy nagyon általános, nagyon körülvesz bennünket, nagyon szövevényes, nagyon sokfajta a kísértés. A másik pedig az, hogy akik Isten gyermekei, azoknak az a feladatuk, hogy ellenálljanak a kísértésnek. És nyilván azért mondja, hogy ellen kell állni, mert meg is adja hozzá az erőt. Az evangéliumból is tudjuk, hogy Isten pedig hűséges, 1 Korintus 10:13, nem hagy bennünket erőnkön felül kísérteni. Nagy gond lenne, hogyha az ember a kísértéssel kapcsolatban csak azokra a dolgokra tekintene, amit ő kísértésnek gondol. Ez az egyik legnagyobb veszély, hogyha az ember nem nyílik meg Isten előtt, és engedi, hogy vezesse az ő gondolatait nap mint nap. Ez egy olyan támadása a keresztény embernek, amivel naponként foglalkoznia kell. És nagyon nagy veszélyben vagyunk, hogyha nem kérjük az Isten vezetését, aki előre akar bennünket figyelmeztetni. A Szentírásban, Szentírás annak a könyve, ami pontosan feltérképezi a kísértéseket, hogy hol vannak a csapdák, a veszélyek, hogy bennünket az élő Istentől, aki minket mindenkinél jobban szeret, aki az élet forrása, hogy eltántorítson, hogy ne tudjunk benne hinni, hogy kételkedjünk, hogy ne bízzunk az ő szavába, hogy eltérítsen bennünket az ő útjától, hogy ne hordozzuk a keresztünket, és mindez, ami istenes dolog, és neki tetsző, ne cselekedjük. A kísértés ezt teszi, a kísértés által a gonosz tulajdonképpen a halálunkat, a pusztulásunkat, a vesztünket akarja. Tehát nem tehetjük azt, hogy tudatlanul azt gondoljuk, hogy a kísértések csak azok, amiket mi annak gondolunk, mert rögtön veszélybe kerülünk. Az Istennek a jelenléte, útmutatása, ígéje szent lelke nélkül az elbizakodottság és a kétségbeesés között, szélsőséges esetei között vergődnénk. És olykor hívőként is így van. Elbizakodottság még az Isten útján is, hogy most már nagyon sok mindent tudok, már sok mindent megtapasztaltam, lehet, hogy már be is csempésződött a gondolataimba az, hogy lehet, hogy már jobban, mint egyesek. Aztán a kétségbeesés akkor, amikor a dolgok nem úgy vannak, amire én eredetileg számítottam. Másképp alakulnak, másképp hittem, és egy fontos állomás ez egy picit megállni ennél, hogy a hamis hit által, hamis elvárások miatt mi még inkább kísértetők vagyunk. Hogyha például az ember azt gondolja, hogy Isten úgy vezet bennünket például az útmutató igéj által, hogy az életünkre csak akkor, csak azok az igék vonatkoznak, amiket éppen aznap olvasunk. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy mit mondott. És aznap valami olyan igét kapunk, ami más mond, mint ami történik velünk aznap, akkor lehet, hogy az ember csalódik. Lehet, hogy fiatal vagy ifjú hívőként az ember azt gondolja, hogy az Istennek szerencsésé kell tenni az én utamat. És nem tudom, hogy más volt-e vele így, de velem előfordult az, hogy hát jó kapcsolatban vagyok Istennel, akkor üres parkoló kell, hogy várjon, és sok mindenben szerencsésé kell, hogy tegye az utamat, és hogyha nem úgy van, akkor csalódom, és rögtön elbukom. Vagy ami számomra ennek az évnek a felfedezése volt, hogy sokszor mentem úgy Isten elé, egy-egy igehirdetés előtt, vagy egy-egy konkrét presbiteri ülés, vagy konkrét problémával kapcsolatban, hogy minthogyha Istenből ki akarnám sajtolni a választ. Hogy itt az én kérdésem, én kérdezlek téged Istenem, akkor te most erre a konkrét kérdése konkrétan válaszolj is. Egy nagyon csodálatos megtapasztalása volt számomra az évnek az, hogy Istennel való állandó közösség az, amiben én válaszokat fogok kapni. És az Isten mindenható, ő szent. Igaz, olykor megkapom, mert annyira türelmetlen vagyok, és olykor rám hagyja, hogy na, akkor megkapsz valamiféle választ. De igazi válaszokat, az vele való élő kapcsolatban, a mély válaszokat a vele való élő kapcsolatból kapom, és hogyha azt gondolom, hogy Isten köteles, hogy nekem mindenre válaszoljon, akkor csalódni fogok, és el fogok bukni. Vagy a Szentírásban nem olyan régen olvastuk azt a szakaszt, ahol arról van szó, hogy nem mindegy, hogy hogyan szenvedünk. Van, amikor azért szenvedünk, mert a Krisztus útján vagyunk. És felvállaljuk azt, aki a Krisztus. Szerintem ez nagyon ritka. Aki ezért szenved. A hitért szenved. Nem a világban, hanem a mi országunkban. De elképzelhető. Elképzelhető, valaki új életben jár, és a családjában nem fogadják, és minden nap szembesülni kell ezzel a nehézséggel. De van egy másfajta szenvedés, amikor a saját felelőtlenségünk, mulasztásaink, saját magamra gondolok, lustaságom, és lehetne sorolni, mi minden miatt szenvedünk. És nagyon téves, amikor az ember a saját szenvedését feltétlenül úgy próbálja kiolvasni, hogy én áldozat vagyok. Olyan jó, mert lenne mindig megállni Istennek előtti igazságon, és megkérdezni őt, hogy miért szenvedek most éppen? Vagy miért szenved a mi népünk? És hát tudom, hogy egy kicsit most az történik, hogy felhasználom ezt az igét, hogy egy másik igazságot elmondjak, de most van lehetőségem, hogy a testvéreket előtt ezt elmondjam. És számomra egy nagyon fontos téma mindig újra és újra eljön, hogy hogyan szeressük helyesen a mi népünket, mert rendre hívő emberek is azt gondolják, hogy mi különböző népeknek az áldozatai vagyunk. És hogy most is támadnak bennünket nyugatról, és hogy milyen gonosz ez a világ. És amikor arra gondolok, hogy a Isten az ő népét más népeken keresztül büntette, és amikor ez a nép rövidzállatosan arra gondolt, hogy ez ellen az ellenséges nép ellen szövetségest keres, akkor rosszul gondolta, mert még nem tört össze, és imádságban nem borult Isten elé, válasz sem volt ezekre a kérdésekre. És azt szeretném tudatni a testvérekkel, biztosan sokan tudják, hogy mi nem vagyunk áldozatai a környezetünkben lévő népeknek. Sőt, hogyha megnézzük a történelmünket, akkor el kell mondanunk azt, hogy nagyon sokszor támogattak bennünket idegen népek. Olyanok, akik más nyelvet beszélnek, és osztoztak a sorsunkban. És olyan döbbenetes volt, és számomra szívet melegető, amikor hallottam tegnap egy olyan misszionáriusról, aki egy koreai ember, aki elvégezte a valamilyen művészeti iskolát, és Istennek szívében fogadalmat tett, hogyha elvégzi, akkor utána misszionárius lesz. És tetszenek tudni testvérek, vagy tudják testvérek, hogy miért Magyarországot választotta? Ez annyira megcsavarta a szívem, mert itt az emberek szomorúak. Mert mi sokszor azt hiszük, hogy idegenek, meg ellenségek, meg másoknak az áldozatai vagyok. És nem hiszük el a jót. És nem hiszük el azt, hogy áldásban részesülhetünk, és mi is lehetünk áldáshordozók. és mi is győzedelmeskedhetünk a kísértéseink felett Krisztusban. És eljön valaki, és az egész élete ebben ég el, mert mi szomorúak vagyunk. És mi közben azt gondoljuk, hogy ki vagyunk téve a világnak a nagy hatalmainak, és ellenségeskednek, és mindenfélét írnak rólunk, ami részben igaz is. Aztán tegnap egy ima alkalmon vettem részt, ahol a lelkésznő megkérte a gyülekezetet, hogy két férfi és két nő imádkozzon. És a két férfi és két nő közül az egyik férfi egy orosz ember volt, aki akcentus nélkül imádkozik magyarul. Talán még szovjet katona is volt, de erre nem emlékszem, nem tudom pontosan ezt. A másik meg egy erőteljes akcentussal beszélő NDK-ból származó hölgy. Szóval, hogyha az ember úgy egy kicsit belenéz ezekbe a dolgokba, hogy hogy is van, mi az igazság, Isten előtt mi az igazság, nem az, hogy úgy általában mit érzek én, és végig gondoljuk a szenvedéseink egy részét, vagy a bajainak egy részét, akkor lehet inkább elszégyeljük magunkat, és erőt gyűjtünk ahhoz, hogy a valóságos kísértésekkel szemben meg tudjunk állni, mert ez fontos dolog. Amikor nem valóságos kísértések, meg virtuális problémákkal vagyunk szemben, például, hogy a szomszédunk nem kedvesen nézett, vagy nem köszön vissza, vagy egyéb dolgok, akkor elveszik az erőnket attól, hogy igazi problémákkal nézünk szembe. Igazi kísértésekkel, hogy igazából ilyen kérdéseket tegyünk fel, hogy miért nem gyümölcsözőbb az én életem. Mi az, ami visszatart attól, hogy az Istentől adott új életben én gyümölcsöket éljek, és gyümölcsöket éljek meg mások számára, és én odalépjek másokhoz. Mert testvérek, hiszem azt, hogy kísértés az a keresztényeknek csapda, hogy ne beszéljenek a hitükről. Hogy megelégedjünk, hogy tudjunk úgy elaludni, és úgy legyen békességünk, hogy közben nem törődünk azokkal, akiknek nincsen békességük. Pedig tudnunk kell, hogy az Isten jelenléte nélkül az elbizakodottságból a kétségbeesésig csapódik az ember, és ez egy borzasztó állapot, amikor nincs, ami megállítsa a kettő között. És valaki aztán meg is marad a kétségbeesésben. Valaki, aki olyanokkal foglalkozik, akiket üldöznek valóságosan, ő mondta, elmondta először is azt, hogy a mi országunk nagyon nem segít. Tehát nagyon nem vagyunk olyan ország, akik befogadjuk a menekültet. Borzasztóan bánunk a menekültjeinkkel. És még a keresztényekkel is. Testvérek, lehet, hogy nem is tudják, itt Irmátorban van 30 vagy nem tudom hány kilométerre arrébb menekült tábor. Én voltam tele rendőrökkel, olyan, mintha bűncselekményt követtek volna el ott. Az emberek persze nyilván megérdemlik, mert moszlimok az egyik részük, gondoljuk mi, vagy nem látjuk, és ezért nem is a lelkiismeretünk nem is éled. Szóval ő mondta, hogy nagyon nem segítünk, és elmondta a következő példát, hogy gondolj meg, Budapest népét szólította meg, hogy elárasztják a különböző menekültek, mindegy, hogy keresztények, vagy nem keresztények. És az Úr Jézustól azt tanultuk, hogyha egyetlen egy a legkisebbek között is éhezik, vagy nélkülözik, akkor azt meglátogassuk, elmenjünk hozzá, de leginkább az Úr Jézusról tegyünk bizonyságot, mert egy másik kísértés pedig az, hogy átalakulunk szociális szolgáltatóvá, nem ezt kéri az Úr, de azt sem mondja, hogy ne törődj senkivel. Na és akkor elmondta a megszólításban ezt, hogy de nem, mégsem mozdulunk, hanem megelégszünk azzal, hogy néha összegyűlünk, meghallgatjuk az igét, megvigasztal bennünket, és visszajön az Úr Jézus. És azt olvassuk az igében, hogy akik nem ismerték az Úr Jézus nevét, megállják az ő fenségét, szentségét, és azt kérik, hogy hegyek, omoljatok ránk. És Jézus oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy azt mondják Jézusnak, hogy ha tudtuk volna, hogy ki vagy, akkor követtünk volna. Akkor hittünk volna benned. És akkor megkérdezi tőlük, de hát Nyíregyháza hívő népe nem mondta el nektek, hogy ki vagyok én. akik tudták, hogyha nem békülnek meg az Istennel, Jézus Krisztusban bennem, akkor azoknak mi lesz a sorsuk? Csak azt mondják majd, hogy nem tudjuk, reméljük azt, hogy igen. És hogyha azt mondanánk, hogy nem, mert nem volt nekik, aki elmondja, akkor vajon Jézus mit mondana nekünk? Ez egy kísértés. Lehetne itt aztán a test kívánságairól, parázonságairól, sok mindenről beszélni, de az is egy kísértés, testvérek, hogy ne éljük meg, ne beszéljünk a hitünkről, ne éljünk szent életet, ne legyenek gyümölcsünk, ne induljunk el mások irányába, ne lépjünk oda másokhoz. Ez is kísértés, hogy úgy tudjunk békességbe lenni, hogy minket ez nem zavar. Aztán a kísértés azt is teszi, hogy a jó kezdeteket tönkre tesz. Ezért mondja Jézus, ez nagyon fontos, ugye a kísértés után nem sokkal mondja ezt az imádságot. 4. fejezetben van ez, 6. fejezetben az imádság, és nyilván valószínű, hogy időben is elég közel van egymáshoz. És nem azt mondja, hogy megmondom a tuti receptet, hogy hogyan lehet ellenállni a kísértés, hanem azt mondja, hogy könyörögjetek érte. Tehát nekünk naponta könyörögni kell érte, hogy lelepleződjön előttünk a kísértés, és hogy nehogy kísértésbe essünk. Nehogy beleessünk ezekbe a csapdákba. És Jézus akkor is mondja, amikor arra készül, hogy meghal értünk, hogy vigyázzatok és virasszatok, hogy kísértésben essetek. Tehát olyan komoly dolog ez. És mi van, hitből elindult dolgok szépen indulnak és tönkre mennek, mert az ember még várja Istentől a segítséget, anyagi támogatást, addig nagyon-nagyon közel tud lenni Istenhez, és amikor beindul a szekér, akkor elkezd büszke lenni arra, amit csinált. Kamarazon testvér 50 éves szolgálat után, miután nem tudom hány kórházat alapítottak, és mezőgazdasági szakiskolát hoztak létre, és nem tudom hány missziós társaságot hoztak létre, azt mondja, hogy ne gondolja senki, hogy ez az 50 év bennünket bármire is feljogosít. Mi csak Krisztus érdeméért állhatunk meg az ő. Egyáltalán az, hogy meghallgassa az imádságunkat, azt is Krisztus érdeméért vállalhatjuk. És sok dologban itt megy tönkre, hogy elindul egy szép kezdet, és Isten áldását adja, és aztán elkezdünk büszkék lenni. Már nincs szükségünk annyira Istenre. Már nem annyira forróak az imádságok, már nem annyira kiabálunk hozzá. Már nem annyira szállnak hozzá a kétségbeeső imádságunk, hogy hogyan lesz, mi lesz ebből Istenem. De nem csak vállalkozás, hanem minden, sok minden, ami kezdődik, jól kezdődik, mehet tönkre. Bibliai példát hadd hozzak. Lehet, hogy a testvéreknek már valamikor ezt mondtam, de hát a Bibliában benne van, mindenki ismereti. Számomra az egyik legdrámai dolog, ami jól kezdődött és aztán tönkrement, az Izsáknak a házassága. Hogy egy csodálatos példaként el lehet mondani a fiataloknak, hogy imádkozik Izsák, míg meg nem érkezik a feleség. Tulajdonképpen egy hídben elindult házasság volt. Aztán meddő a felesége is, nem csoda gyógyászokat keres, hanem leborul Isten előtt, és imádkozik. És minden olyan szépen megy, mert az ígéret gyermekei megérkeznek, az ígéret gyermekek megérkeznek, és a gyermekek születése megváltoztatja ezt a helyzetet. Az ajándék kísértésé válik. Ez olyan furcsa dolog, hogy szent dolgok is tudnak kísértésé válni az ember számára. Ahogyan a templom Izrael népe számára. Itt van a templom, belül nem történhet semmi baj, már szívünk rég nincsen ott, de ott van a templom. Az ígéret gyermekei megszületnek, és aztán az egyiket szereti, a másikat szereti jobban. És tönkre megy minden. Úgyhogy ez a szerencsétlen Jákob a családjában nem találkozik normális lelkületű emberrel. Mert az édesanyja majom szeretettel szereti, az édesapja pedig a másik testvérét szereti jobban. Mit ér ez az a gyermek, aki számára kiderül, mert érzik, hogy a másikat jobban szereti? Micsoda fájdalom lehet ez a gyermeknek.
gyönyörűen indul, és tönkre megy. És ez a gonosznak a terve minden egyes szent dologgal, amit Isten nekünk ad, amivé Isten bennünket tesz, hogy rossz befejezés legyen, ne legyen áldás rajta. Maga a kísértés, megkísértés története is sok mindenre tanít bennünket a kísértéssel kapcsolatban. Az első dolog, hogy amit számomra ma tanított, Jézus megkísértésnek a története, tehát amikor ő mondja, hogy imádkozzunk a kísértés, mert ő tudja, mert ő kísértést szenvedett. Az, hogy mikor kísérti őt a gonosz, miután már 40 nap után, mert teljesen kiéhezett. Tehát tudnunk kell, hogy a gonosz tudja a dolgát. Nem olyanba kísért bennünket, amiben kísérthetetlenek vagyunk. Hanem amikor elfogy az erő, amikor éhesek vagyunk, amikor elfogy a pénz, vagy éppen túl sok van, akkor. Az Úr Jézus éhes volt 40 nap után, 40 nap éhezett, és ezzel kísértette a gonosz. És itt meg kell egy picit állnunk, és azt a felelősséget megvizsgálnunk, hogy ha gyengén mi is taszítunk egyet, akkor közelebb kerít, engedjük, hogy közelebb kerüljön ahhoz, hogy ő is kísértésbe essen, sőt elbukjon. Mindig elcsodálkozom a Szentírásban azon a mondaton, hogy lehet ilyet leírni, hogy vakembert ne gáncsolj ki. Akik ismernek, azok tudják, hogy állandóan ez. Hogy lehet ilyet vakembert kigáncsolni? Gondoltam én, hogy én ilyet nem tennék. És ez azt jelenti, hogy a gyengének a gyengeségét kihasználni. Ezt házastársak ismerik, hogy abban bántom, amivel tudom, hogy fáj. Amivel tudom, hogy két vára tudom fektetni. De hogy lehet az ember szíve ilyen? És az a döbbenetes, hogy ez egy sátáni értékrend. Hogy a gyengébe belerúgni. A gyenge hitűt megkritizálni. Mit csinál a sátán a ragadozó? A gyengét ragadja ki a nyárból. Mit csinál az a közösség, ami a gyengét nem teszi középre, nem az válik a legfontosabbá, annak a lelki állapota? Kitaszítja a szélére a nyájnak, ezzel kiszolgáltatja a gonosznak. Hát, mi nagyszerű emberek, megkritizálgathatunk embereket a hitük miatt, meg vagy hogy furcsák, vagy hogy mindig ugyanaz a problémájuk, vagy pszichésen egy kicsit hát betegek. Azt mi nyugodt lelkiismerten megtehetjük, de ilyenkor a sátán munkatársai vagyunk, és mi is kísértésbe estünk. Éppen az évnek az igéjében van erről szó, hogy ne a nézetei miatt kritizáld a gyengét a hitben. Tehát fogadd be, öleld át, vigasztald meg. És ha valaki gyenge, és úgy érzi, hogy fél, hogy el fog esni, mert el van csigázva, mert kevés az ereje, akkor szólítson meg egy testvért, aki megérti. Ne a büszkéket és bőgösöket, hanem aki alázatos. Hogy együtt imádkozzanak. Testvérek, azért, hogy mások kísértésben ne essenek, hogy el ne bukjanak a kísértésben, azért mit tudunk tenni. Mert nekünk szemünk kell, leginkább krisztusi érzékünk kell, hogy legyen ahhoz, hogy induljon a lelkünk, amikor valaki szenved. Amikor valaki kicsiny a hitben, vagy éppen az elbukás szélén van. És amikor ez nincsen bennünk, az nem hiányzik. Nem kísértés az, hogy végigélni úgy egy életet, hogy Isten lelke engem semmiért és senkiért soha nem indított. Lehet úgy békesség, és az normális, az jó. Persze kell beszélnünk a test kívánságairól. És az első kísértésben valóban szerintem Luther itt más korábbi keresztény gondolkozók vagy igehirdetők nyomán ebből a történetből mondja, hogy alapvetően háromfajta kísértés van a testnek, a világnak és az ördögnek a kísértése, és itt a testről van szó, hogy valamiféle hiányom van, nincs pénzem, nincs becsületem, társadalom szélére kerültem, szükségem van valamire. És ez igaz is. Jó is így végig gondolni, jó, hogyha az ember rendszeresen tud gondolkozni. Jó annak, aki rendszeresen tud gondolkozni. Én inkább csak asszociatív módon. De ez az egyik dolog, amit lehet tanulni, az, hogy a gonosz akkor támad, amiben és akkor abban a pillanatban, amiben vagyunk gyengék. És nem mindig egyforma, nagyon kell vigyázni, mert lehet, hogy valamiben egyik pillanatban erősnek érezzük magunkat, a másik pillanatban meg gyengék vagyunk. Nyilvánvalóan nem akkor fog bennünket a testiséggel támadni, amikor a családunkkal a legnagyobb boldogságban vagyunk, a feleségünkkel a legnagyobb örömben, hanem ezért is vigyázni kell, hogy ne vesszünk össze, és haraggal le ne feküdjünk. Meg ne legyünk függetlenek a barátainktól. Legyenek olyan barátaink, akiknél előtt őszinték tudunk lenni. Akik, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy testvérem, imádkoztál-e ma, és még ugyanolyan élő a hívő életed, mint máskor volt, akkor ne idegenkedve nézzünk, hát persze, hogy rendben van, mert az elidegenedésnek a következő lépcsője a bukás. Testvérek, nem is véletlenül van az, hogy családokat, gyülekezeteket, közösségeket, ébredést támad a gonosz, mert együtt erősebbek vagyunk, ha egymásért imádkozunk. És ez óriási nagy ajándéka az élő Istennek. Mert Istennek az a terve, hogy ne essünk el. Isten azt tervező, hogy ne essünk el. És mi történik, hogyha mégis elesünk? A legrosszabb, amit tehetünk, hogy mosolyszünetet tartunk, amikor a házasságtársunkkal is szoktuk hasonló helyzetbe kerülni, hanem azonnal Istenhez kell rohanni. Még akkor is, amikor szégyenteljes dolgot tettünk. A szégyen ne tartson bennünket távol, az is kísértés. Az első, hogy elkövettük, a másik az, hogy a szégyen miatt ne valljuk meg. És majd valahogy az idő megoldja, és nem oldja meg. Hanem csak korrumpálódik az ember lelke, és valahogy úgy kell elképzelni a dolgot, hogy az ellenséges haderő a gonosz, és mi vagyunk a saját magunk hadereje, de a gonosznak vannak emberei a mi csapatunkban is. És gondoljuk végig a magyar történelmet, hányszor vesztettünk azért, mert volt egy beépített ember. Várat is vesztettünk el azért. Mert volt egy beépített ember. És a bűn az korrumpál, lesz egy belső embere, és azt mondja, hogy jogom van hozzá. Tehát nem, nagyon komolyan kell venni ezt a dolgot. Másik, amit számomra ma tanít az Úr Jézus megkísértésének a története, az az, hogy amikor megkísérti a gonosz, akkor egy olyan közegben van, olyan társadalmi, politikai közegben, ahol van egyfajta messiási váradalom. Tehát szeretnék, hogyha egy dicsőséges király, akinek hatalma van, akire büszkék, olyan lenne a messiás. És a gonosz pont ebben kísérti meg. Hogy csináljon valami látványosságot. Hát micsoda megérkezés lenne, nem a szamár háthoz képest. Az, hogy ő leúrik, és valahogy megérkezik, és kézben Isten megvédi, és nem történik vele semmi baj. Vagy, hogy ővé lesz az összes, a világ összes országa. Micsoda. Szóval ebben nem csak az van, hogy becsvágyánál fogva kísérthető az ember, hanem az is benne van, hogy mi az, amit elvár a környezet. Mi az, amitől az ember a környezetében nagyjá lehet. Testvérek, sokáig keresztényként is, vagy Krisztus követőjeként is táplált az, hogyha valaki dicsért. De keresztényként nem lehet ez a tápanyagunk, hogy mások megdicsérjenek, vagy jót mondjanak rólunk. Ez olyan dolog, hogyha az Úr Jézus követjük, és kereszthordozók akarunk lenni, akkor más a tápanyagunk. Amikor új autóm lett, nem is új, hanem használtam, vettem egy dízel üzemű autót, akkor egyszer-kétszer előfordult, hogy a 95-öst próbáltam bele tankolni, de azzal nem működik. Tönkreteszi az autót. Mi már nem működhetünk csak azzal, hogy dicsérnek, vagy tapsolnak nekünk, vagy jót mondanak, vagy kedvesen fogadnak, vagy rosszul. Mi az Istennel való közösségből élünk. És ez egy óriási nagy különbség. És harmadik az, ami ebben a történetben van, hogy abban kísérti meg az ördög, hogy őt imádja, az Úr Jézus. És hát az ő Istenhez fűződő viszonya, ahhoz nem fűződik semmiféle kétség, semmiféle kérdés, és ez számunkra is egy iránymutató dolog, hogyha az Úr Jézus minden számodra, akkor neked nem kell semmi az, abból, amit az ördög bármit is ajánlani tud, hogyha drága neked ez a kapcsolat. És akkor lesz drága neked ez a kapcsolatod, hogy nagyon ismered őt. Minél közelebb lépsz hozzá, minél többet látsz belőle, annál jobban fogod szeretni. annál jobban elönti a szívedet a békesség, az elégedettség, a hála. Annál jobban megfogalmazódik benned, hogy mit tehetnék érted, olyan sok mindent kaptam tőled. Bárcsak mindig megmaradhatnék, bárcsak nem követnék ellened bűnöket el. És amivel zárni szeretném, az az, hogy a kísértésben mennyire könnyen bukunk el, vagy maradunk fennállva, az azon is múlik, hogy milyen a hitünk minősége. Az alapdolgok. És az Ószövetséget hagyj hívjam segítségül, bocsánat. Szóval az Ószövetségben nagyon sok mindent tanulhatunk arról, hogy mit jelent a kísértés. Ahogyan a nép vándorolt, ahogyan elborzasztott, elrettentették, hogy ugye saját erejükre néztek, és nem az Istenbe vetett, nem az ígéretekre, nem ami az igében volt, hanem saját magukra, mit képesek ők, mit hív. És az egész vándorlás, rengeteg az egész népnek a története, rengeteget tanít arról, hogy hogyan lehet megmaradni a kísértésben, vagy az ő bukásukból rengeteget lehet tanulni. De ezen túl az Isten szentségéről is sokat lehet tanulni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten szentnek tartsuk. Azt mondjuk, hogy az új szövetség az annak előképe az ószövetségi, akár az áldozatban, akár sok minden másban. És az Úr Jézus Krisztusban mi sokkal többet kaptunk. És néha olyan, mintha kevesebb lenne számunkra az Úr Jézus Krisztus áldozata, mint az ószövetségi áldozat. Mert az ószövetségi áldozatban megvolt az, hogyha te valami bűnt elkövettél, ez nem úgy van, hogy tovább lépsz rajta, hanem meg kell vásárolni, jóvá kell tenni, el kell vinni a paphoz. Tehát tudta az ószövetségi ember, hogy ott valamit tenni kell, hogy elégtételt kell adni. És mivel egy szellemi dolognak gondoljuk az Úr Jézusnak, ami valóságosan az is, az Úr Jézus áldozatát, ezért az ember nem gondolja ennyire komolyan, hogy annak a konkrét bűnödnek konkrétan ára volt. És a jóvátételre sokszor nem is gondol az ember. Hogy megpróbálja jóvá tenni azt, ami történt. Hogy bocsánatot kérjen, hogy rendezze, hogy visszafizesse, amit kicsalt, és a többi, és a többi. A másik dolog, amit az Ószövetségből tanulunk, hogy testvérek, a Szentek Szentjébe nem lehetett bemenni. Nincs oda bemenete a Szentek Szentjébe. Azt gondoljuk, mi az Úr Jézus olyan kedves, elnéző, meg jó, hogy mi a kapásba bemegyünk, és még imádságainkban ki is oktatjuk az Istent, és emlékeztetjük erre, arra. Lehet, hogy imádságainkban még másokat is tanítunk, hogy hallják, hogy hát ha ő is meghallja az, ami neki szól. És legkevésbé hallunk dicsőítést, legkevésbé hallunk bűnbánat utáni könyörgést, kiáltást. A Szentek Szentjében nem lehetett bemenni. Tanítson minket az Ószövetség, hogy nem lehet bemenni, csak Krisztus vére árán. Hogy mi nem szólíthatjuk meg az élő Istent. Nem kerülhetünk az ő jelenlétébe, csak azért, mert ő megtörte a gonosz erejét, ami uralkodik felettünk. Jó egy picit elidőzni a felett, hogy szerető Isten, de szent Isten. Szerető Jézus, de szent Úr Jézus. Aki amikor meg fog érkezni, akkor azt mondják, akik nem ismerték, hegyek, esetek ránk. De annyira szeret minket, hogy ő azt akarja, hogy győzzünk. A sátán azt akarja, hogy elbukjunk, kétségbe essünk, Jézus azt akarja, hogy győzzünk. Sőt, az igében valami olyan dologba is beavat bennünket, amit tényleg az ő szeretetének és kegyelmének jele, hogy amikor nagy szenvedés van, azért bárki, aki nagy szenvedésbe kerül, sokkal erősebben kísérti a sátán, mert tudja, hogy eljött az ő ideje. Valaki magára marad, valaki megbetegszik, valakit elhagy a családja, akkor beindul ezerrel. Mert ott nagy esély van, hogy valakit végleg el lehet pusztítani, de nekünk is be kellene indulni. Valaki egyedül maradt, valakit ott hagytak. Tehát, hogy a szenvedésben a kísértés és az Isten kegyelme milyen, a 24. fejezetben, Máté evangéliumában, 22. versben, arról a szenvedésről szól, ami majd megelőzi az Úr Jézusnak az eljövetelét, és azt mondja, ha nem rövidülnek meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek. hogy Isten közben lép. És milyen csodálatos, hogy a mi életünkbe is közben léphet, és mások életébe is rajtunk keresztül közben léphet, és közben lépni akar. Legyen mindennapi őszinte és komoly imádságunk, vírasztásunk és könyörgésünk, hogy óvjon meg bennünket. Nem csak azoktól a kísértésektől, amiket mi gondolunk kísértésnek, hanem amik mind, ami csapdává válik az életünkben, hogy magunkat magasztoljuk, saját dicsőségünket keressük, Istentől eltávolodjunk, másokra megharagodjunk, magunkat áldozatnak gondoljunk, és hogy mindaz, ami bennünket az élő Jézustól és a kereszthordozástól elrettentsen. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atya, igazod van, ha szólsz és jogos, amit te ítélsz. Szeretnék úgy élni, hogy mindig a te szentségednek tudatában vagyok, de nem fogok tudni így. Kérlek kegyelmedért, kérlek a te megújító szeretetedért. Vizsgáld meg a mi életünkben sok-sok elhatározást, ami hitből fakadt, és mégis nem lett belőle semmi. Mert vagy a kényelem szeretet, vagy bármi más, vagy valaki más, akár hívő testvér eltántorított. Kérlek, engedj megújulnunk. Hallgass meg minket Jézusért. Amen.